Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Elérkeztünk a sorozat záró epizódjához. Egy éven át számtalan pszichológiai jelenséget, betegséget ismerhettünk meg, ugyanakkor talán adósak vagyunk néhány praktikus információval. Most az utolsó részben az eddig elhangzottak mellé szeretnénk valamiféle gyakorlati útravalót adni. Milyen terápiás lehetőségek vannak? Hogy válasszunk pszichológust? Miképp lehet az állami és a magánszektorban segítséget kérni? Mindezekről először Kovács Orsolya pszichológus, integratív terapeuta ad szakmai felvilágosítást.
Mikor, ki és milyen keretek közt végezhet terápiát?
Pszichoterápiát az végezhet, aki nagyjából 15 éves szakmai múlttal rendelkezik a képzések tekintetében, ami azt jelenti, hogy az 5 éves alapdiploma után egy 4 éves szakpszichológusi tevékenységre is, képzettségre is szert tesz, és ezt követően még egy 2 vagy 3 éves pszichoterápiás képzettséget is megtesz, vagy pedig eleve orvos végzettségű, és ezt egészíti ki egy pszichoterápiás szakvizsgával. Tehát ez egy hatalmas múltat jelent, aminek még központi eleme, hogy rengeteget járt önismeretbe, tehát 250 plusz órányi saját terápiás munkát végzett, illetve dolgozott osztályon is, tehát intézményi keretben 20-40 órában, és ebben is felhalmozott egy nagyobb szakmai tapasztalatot.
Ugye azért van szükség önismeretre, hogy ő nagyjából egészében saját magával rendben legyen, hisz ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy másokkal tudjon terapikus úton dolgozni. Ugyanakkor azt említett, hogy 15 év kell hozzá. Hát nem vagyok nagy matekos, de ha mondjuk 18 évesen mindezt elkezdte, tehát 33 év alatt nem is nagyon láthatunk embert, aki terápiát folytat, ugye?
Ez így van.
Ha ilyet látunk viszont, tehát 20 éves vagy 30-as évei elején járó szakember tart foglalkozást, azt minek nevezzük?
Érdemes utána nézni, hogy ő minek hirdeti, és mi a valóság, amit ő megtehet, mert hogy pszichoterápiát, ahogy mondtam, az előzetes feltételekkel kell hozzárendelkezni az adott illetőnek. Hogyha ő mondjuk tanácsadást tart, vagy személyiségfejlesztést, az ugye még nem pszichoterápiát jelent, akkor viszont általában rövidebb folyamatok beszélünk, és ami nagyon fontos, hogy egészséges személyiségű, diagnózissal nem rendelkező személlyel foglalkozik többnyire, és itt is nagyon fontos kritérium az, hogy ő egyrészt ezt szakmai szupervízió mellett csinálja, tehát van olyan csoport, vagy egy olyan szakember, aki velő folyamatosan együtt dolgozik. Erre érdemes is rákérdeznünk, hogyha mi kliensként fordulunk egy ilyen szakemberhez, illetve, hogy rendelkezik-e valamilyen úgynevezett módszerspecifikus képzéssel. Ez azt jelenti, hogy ő jártas-e egy akkreditált egyesület által meghirdetett módszerben, amit általában szintén több éves folyamat elsajátítani, és akkor annak az adott egyesületnek is az etikai és szakmai normái vonatkoznak rá.
Tehát tulajdonképpen, ha mindezeknek nem felel meg, az legfeljebb konzultációnak hívható, ugye?
Igen, konzultációnak hívható, de legyünk erre figyelmesek, mert nem mindegy, hogy az adott szakember milyen saját önismerettel és tapasztalattal rendelkezik.
A foglalkozás lényege miben különbözik egymástól? Tehát a terápia és a konzultáció.
A pszichoterápiás folyamat egy struktúráltan felépített folyamat, ami bizonyos alapelveket követ, és megpróbálja megcélozni a teljes személyiség működését, vagy annak figyelembevétele mellett egyes részeit. Hadd éljek egy hasonlattal, hogy mondjuk vegyük a házat, mint mondjuk a személyiségnek a hívóképét. Ha én azt látom, hogy az én házamban át szeretném festeni az egyik szobának a falát, vagy szeretnék bele egy új bútor darabot rakni, magyarán gazdagítani szeretném a személyiségemet, vagy nem tudom eldönteni, hogy egy kicsit átalakítani megalakítsam-e vagy sem, akkor megkeresek egy tanácsadót, és vele ezt átbeszélem, és ki fogom tudni választani a megfelelő színeket, vagy mondjuk több ablakot nyitok ki rajta, szimbolikusan elindulok mondjuk a párkeresésben egy szakítás után. De az is lehet, hogy az én házamban van mondjuk egy sötét pince, vagy félig le van rombolva, amit mondjuk most a traumák szimbolikájaként használok. Akkor nekem azt újra kell alapoznom, egy tervet kell készítenem, hogy hogy fog kinézni a rekonstrukció, meg kell hozzászereznem a megfelelő eszközöket, hogy felépítsem a házat. Tehát látszik, hogy egy jóval komplexebb munkáról van szó, amiben nekem egy megfelelő végzettséggel, képzettséggel, és, mert ez nem elég, attitűddel, kitartással, melegséggel rendelkező pszichoterapeuta vagy klinikai szakpszichológus lesz a segítségemre.
De gondolom az egésznek a folyamatábrája is más, és az egyik az egy ilyen korlátos, most a konzultációról beszélek, míg a másik az egy ívet kell, hogy bejárjon, aminek megvannak a megfelelő és jól struktúrált szakaszai, márhogy tudományos értelemben is meghatározott szakaszai.
Így van, sőt, minden pszichoterápiás iskolának van egy sajátos rendszere, hogy abban hogyan működik az adott szakember, milyen módon hat az az adott terápiás folyamat, ami mindegyikben talán egységes, hogy van egy kezdeti fázis, ez az első pár alkalom, amikor kiépül a bizalom a szakember és a kliens között, és ebben a bizalmi fázisban dől el, hogy igazából mennyire fognak tudni jól együttműködni. Megvan-e például az olyan egymásra hangolódás, vagy kölcsönös szimpátia,
kémia,
igen, ami mentén ez a kapcsolat már egy biztonságos közelségen, melegségen alapul, illetve ezen a ponton tudja akár a szakember eldönteni, hogy ő-e a megfelelő személy arra, hogy együtt dolgozzon ezzel az adott klienssel, akár a személyiségük illeszkedését nézve, akár az ő szakmai jártasságát nézve, akár hogy a kliensnek szüksége lenne az egyéni eljárás helyett mondjuk osztályos ellátásra, tehát ezt is az ő feladata eldönteni. De ha ez megmarad a kettejük egyéni terápiás folyamatában, ezt követi a munkafázis, amikor dolgoznak tényleg a saját szerződésük mentén, vagy egy adott lehatárolt folyamaton, vagy egy komplexebb a személyiség több részét érintő, meg az adott ember több életterületét, kapcsolati zónáját érintő területén. Itt megint terápiás iskolától függ, hogy ez inkább múltfókuszú, jelenfókuszú, jövőfókuszú, hogy dolgoznak együtt, és van egy nagyon fontos rész, ez pedig a zárás időszaka, hogy én hogyan köszönök el az adott klienstől, mivel ez is egy gyász folyamat tulajdonképpen, amiben egy nagyon közeli kapcsolódás fog kikerülni a kliensnek az életéből, ezért ennek is terápiás jelentősége van, hogy ezt mennyire érti meg az adott kliens, hogy mennyire tudja mondjuk azt elfogadni, hogy lehet, hogy a terápia lezárása után akár kicsit visszaesés fog bekövetkezni az ő állapotában, de utána működni fog még a korábban elkezdett terápiának a hatása, és később még jobban és jobban lesz. Éreznie kell, hogy például mélyül a folyamat. Tehát ha azt tapasztalja az adott kliens, hogy itt nem történik semmi hónapokon keresztül, csak olyan, mintha bejárnék és beszélgetnék egy barátommal, vagy egy nagynénémmel, akkor ott kapjuk fel a fejünket, vegyük észre, hogy lehet, hogy valami nem működik, és merjük behozni. Ez is egy jó indikátor, hogy működik a folyamatom, hogy bemerem-e hozni az adott szakembernek, jó esetben ő maga tart időről időre olyan alkalmakat, amikor átbeszéljük a előrehaladásnak a mértékét, de a szakembernek fel lehet vetni, hogy valahogy úgy érzem, mintha nem nagyon mozdulnék előre, vajon ennek mi lehet az oka, és akkor lehet erről egy nyílt beszélgetést folytatni akár. És előfordulhat, hogy arra a megoldásra jutnak, hogy szükség van szakember cserére.
Pár közkeletű félreértést vagy tévhitet szerintem érdemes ezzel kapcsolatban eloszlatni. Az én magánéletbeli tapasztalatom nyomán szerintem nagyon sokan úgy gondolkodnak mindenről, hogy oda mennek, és a másik az kvázi egy ilyen mindentudó, igazmondó tudor szerepébe kell, hogy legyen, mármint a szakember, és ő pár jól irányzott mondattal rendbe teszi az ő életét. Hát gondolom, nagyon nem erről van szó.
Igen, valóban sokszor vetül a szakemberekre egy ilyen mágus vagy guru jelző, és ezzel óvatosan is kell bánni a pszichológusoknak, terapeutáknak, hogy ne essenek egy ilyen karizmatikus segítő problémájába, hogy akkor már nem a kliens van a fókuszban, hanem az, hogy esetleg ő megoszta az életből. Cseleteit. Nem erről szól egy ilyen folyamat.
De gondolom azért ez kísértés egy szakember számára.
Kísértés lehet, pláne ha olyan a kliens, aki megkérdezi, hogy mondja meg, ön hogy látja, mondja meg, hogy ön szerint hogy van, és ilyenkor azért nagyon bölcsnek kell tudni maradni, hogy ne menjen át egy terapeuta fókuszú ülésbe, amin valaki megosztja a saját élete tapasztalatait, és a végén megfordulnak a szerepek, hanem vissza tudjuk irányítani a fókuszt magára, a kliensre, hiszen nekem az a fontos, hogy ő megértse, hogy ő a világának a legjobb tudója, önmagának a legjobb ismerője, és én ehhez segítem hozzá, hogy ezt még jobban képes legyen magában csinálni. Tehát én egy kísérő vagyok ebben a folyamatban, én nem a megoldó vagyok ebben a folyamatban.
Mert hogy végső soron azért gondolom, az lenne a lényege mindennek, hogy a kliens saját maga által megalkotott felismerésekből jusson el A-ból B-be. Tehát ne a szakember mondja ki kvázi a tutit, hanem ő kapjon a fejéhez, és tegyen ilyen nagy felismeréseket.
Pontosan, és mi van e mögött, hogyha én mondanám meg, akkor az ő önbecsülése nem tudna növekedni, hiszen azt élné meg, hogy na hát itt van kívül valaki, aki sokkal jobban érti a világot, még az én világomat is sokkal jobban érti. Gondoljunk bele, hogy ez igazából szerintem még talán inkább csökkenti az önbecsülést. Viszont ha csak ott van mellettem, visszajelzi azokat az érzéseket, azokat a gondolatokat, amiket én mondok ki tulajdonképpen, éppen. Természetesen, hogy mit jelez vissza, meg hogyan azzal ad egyfajta keretet, de hát ez az ő szakmája, hogy ezt jól tudja csinálni, akkor én meg fogok erősödni, akkor az én önbecsülésem az növekedni fog.
Szerintem érdemes pár felkiáltó jelet tennünk, hogy mire kell figyelnie egy kliensnek, amikor kiválasztja, és most mindeddig magánellátásról beszéltünk, a megfelelő terapeutát. Mire tud ő figyelni? Tehát mik a banánhéjak, amelyen például könnyen el tud csúszni?
Szerintem nagyon fontos, hogy rögtön az első egy-két alkalmon mennyire tudja, és mennyire világosan mondja el a szakember, hogy mi vár az adott kliensre, hogy tisztázza, hogy mi az időkeret, hogy milyen rendszeresek lesznek a folyamatok, hogy mennyi pénzbe fog kerülni. Ha azt tapasztalja, hogy ezek nincsenek világosan elmondva vagy leírva, az már például egy intőjel. Tehát ha én havonta fogok csak időpontot kapni aztán ahhoz a szakemberhez, abban nem fog működni egy folyamat, mert nem teszi lehetővé a gyakoriság. Hogyha én közben megemelem úgy az áraimat, hogy az már lekövethetetlen a tőlem függő állapotban lévő kliensnek, az szintén nem teremt egy biztonságos közeget például.
A kötődés az például mennyire szabályozott keretek közt kell, hogy történjen, mármint a szakember részéről. Nevezetesen, hogy ő nem vonódhat be?
Arra érted a bevonódást, hogy mondjuk érzelmileg megértő, olyan értelemben bevonódhat, hogy átérezheti, és sőt fontos is, hogy együtt tudjon érezni az adott klienssel, de olyan értelemben nem vonódhat be, hogyha mondjuk a kliensét megbántja például valamelyik családtagja, nem mehet oda felhívni, hogy ennyi-bennyi, miért ezt tetted, vagy miért így csináltál, vagy például az érzelmi reakciók visszatükrözésével is óvatosan kell bánni, tehát például, hogyha megoszt velem egy súlyos nehézséget, vagy traumát a kliens, akkor én nem kezdhetek el zokogni, és nem szólhat arról az ülés, hogy ő vigasztaljon engem.
Ez például amatőrizmus egy szakember részéről, ha ilyen előfordul?
Szerintem ez olyankor fordulhat elő, hogyha van a szakembernek még egy önmaga számára megdolgozatlan témája, és vagy ő is egy hasonló élethelyzetben van, és nem vitte még el szupervízióba, vagy nem volt megfelelően az önismeretben dolgozva azzal az adott témával, és itt akkor nagyon észbe kell kapnia, és azonnal segítséget kérnie. Én azt gondolom, hogy egy elég jó szakembert keresünk, ami azt jelenti, hogy hibázhat a pszichológus vagy a pszichoterapeuta is, egyet viszont nem hibázhat, hogy azt elismerje. Tehát ha utána az akár érződik a kapcsolaton, hogy eltávolodtunk, vagy hogy van egy bizalomvesztés, vagy akár vissza is jelzi a kliens, mert már tartott, hogy képes ezt mondjuk szavakkal kifejezni, de nem biztos, hogy szavakkal fogja mondani, lehet, hogy csak a viselkedésében érezzük, akkor fontos, hogy el tudjuk ismerni, hogy mondjuk előző alkalommal azért nem figyeltem, mert nagyon fájt a fejem, és rosszul tettem, hogy nem mondtam le azt az ülést, le kellett volna, most akkor ezt jóvá teszem, és ez az ülés ingyenes. Szóval, hogy megpróbálja, mint egy ilyen korrekciós élmény értelmezni, hogy mi történt ott a térben.
Gyakorlatilag manapság már el lehet veszni a különféle terápiás lehetőségek vagy módszerek között. Pszichodrámától kezdve gyakorlatilag megszámálhatatlan megoldást nyújtó lehetőségről lehet olvasni és hallani. Ki dönti azt el, továbbra is magánellátás béli terapikus lehetőségekről beszélek, hogy épp melyik módszert alkalmazza a szakember? Ez mi múlik?
Általában egy adott szakembernek minimum egy, de lehet, hogy több akkreditált pszichoterápiás módszerben is van jártassága. Hogyha mondjuk csak egyben, akkor az alapján, hogy ő az első interjú során felméri a klienst, javaslatot tesz rá, hogy az ő módszerével hogyan tudnak haladni. Ha esetleg több módszerben is jártas, vagy azokat már egy maga számára is jól összegyűrt formában használja, akkor ezt személyre tudja szabni. Egyébként is szerintem nagyon fontos, hogy minden egyes folyamatot nem sablonszerűen, hanem személyre szabottan alkosson meg egy adott kliensre a szakember. Ebben lehet, hogy ha például valakinél látja, hogy a módosult tudatállapotok nagyon hasznára lennének, mert egy nagyon túlkontrolláló személy, akkor javasolni fogja egy ponton, hogy ezzel menjenek tovább. Ha pedig valaki nagyon szeret beszélni, és az úgy jól is tudja használni, akkor lehet, hogy ezt fogja választani. Aki nehezen fejezi ki magát, lehet, hogy annak valami művészetterápiás vonalat fog javasolni. Tehát azt gondolom, hogy a szakember felelőssége figyelni, javasolni, észrevenni, ha az esetleg nem úgy működik, és akkor javaslatot tenni arra, hogy mással próbálkozzanak, vagy tovább küldeni egy megfelelő szakemberhez. De vannak már nagyon tudatos kliensek is, akik már eleve úgy keresik az adott szakembert, hogy ilyen vagy olyan módszerrel dolgozom. Van, akit meg egyáltalán nem érdekel, hogy milyen a módszer, mert neki az számít, hogy végre egy olyan szakember legyen, akiben ő meg tud bízni, aki mellett azt érzi, hogy ő el van fogadva, és aki erőfeszítéseket tesz az ő megismerésére.
Anélkül, hogy belemennénk a, nem tudom én, a különféle módszerek mélyvizébe, tehát elvesztenénk szerintem, meg aztán engem is, a hallgatók és a nézők jelentős részét, de hogy mi a különbség szakember vonatkozásában, tehát a módszertan vonatkozásában, mondjuk egy pszichoanalízis és egy viselkedés terápia közt. Tulajdonképpen a cél az ugyanaz, csak a megoldó kulcsok, a forma nyelv változik?
A cél az, hogy jobban legyen az az adott személy, és több örömöt tudjon megélni az életében, gazdagabbak, mélyebbek legyenek az emberi kapcsolódásai, tehát ilyen értelemben a nagy általános cél az ugyanaz, ahogy az is, hogy jobban megértse valaki a saját belső lelki működését, de hogy ezt milyen módszertani keretben éri el, az viszont nagyon eltérhet, ami függ az adott szakembernek is az orientációjától, hogy őt melyik iskola ragadta el a saját maga elméleti, etikai hatásmechanizmusai által. Mondjuk egy analitikus keretben, ott is fontos, hogy van ez a klasszikus pszichoanalízis, ami ugye a díványon fekvés, a szakember nem látszódik azért, hogy a szabad asszociációk áramolhassanak, ez egy intenzív, heti több alkalmas folyamat, míg mondjuk a pszichodinamikusan orientált, vagy pszichoanalitikusan orientált terápiákban már ugyanúgy egymással szemben ülnek széken a felek, de a múlt orientációja az, hogy alakultak a kora gyerekkori kötődések, kapcsolatok, az anyával, apával való kapcsolat, azért az egy meghatározó téma, míg mondjuk egy kognitív viselkedés terápiás irányban egy aktívabb szakemberi jelenlét van ott, jobban fókuszál arra, hogy a hogy az addigi múltbeli működéseket hogyan lehetne egy hatékonyabb klienst jobban szolgáló jelenbeli és jövőbeli működésé átvinni. Az eszközöket is, amiket használnak, azok is nagyon sokszor arra irányulnak, hogy hogyan lehet egy olyan aktuális mostani gondolatomat úgy áthuzaloznom, hogy kevésbé legyen számomra szorongató, és ehhez gyűjtöm be a bizonyítékokat a viselkedésemből.
Ugye eddig a magánellátásról beszélgettünk, ami azért jár anyagi erőforrásokkal és áldozattal a kliens részéről. Ha valakinek nincs erre lehetősége, de nincs jól, szorong, megakadása van, és segítséget szeretne kérni, hogy tud az állami szektorban például segítséghez fordulni?
Szerencsére tud, és érdemes a helyi területi pszichiátriai gondozóba mennie, és megkérdeznie, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy mennyi alkalmat tud igénybe venni TB alapon, milyen szakemberhez mehet el, esetleg milyen csoportok vannak. Érdemes egyébként az alapítványokat is megnézni, mert fantasztikus alapítványok vannak, ébredések alapítvány. Ha valami szerhasználatról van szó, akkor ott lehet mondjuk a félúton alapítvány, tehát hogy érdemes körül nézni, körül járni, akár a házi orvost megkérdezni arról, hogy merre forduljon, ha valami akut krízis van, öngyilkosság veszély, akkor valamelyik krízis ambulanciát megkeresni, mert hogy ott akkor azonnal tudnak neki segítséget nyújtani. Ha pedig nem aktuális krízisről van szó, hanem valaki szeretne egy olyan komplex pszichoterápiás ellátást kapni, ami több hetes vagy több hónapos volumenű a probléma függvényében, akkor pedig erre is van lehetőség, mert vannak országos ellátottságú intézmények, ahol egy teljes team dolgozik azért, hogy az az adott ember jobban legyen, ami egy nagy kincs.
Ez már a bentlakásos forma, amiről most beszélünk.
Ennek is van bentlakásos formája, meg van ambuláns bejárós formája is. Sokszor a kettő össze is ér, hogy először bentlakásos, és utána pedig még történik egy utógondozás az adott személyek részére.
Ugyanakkor, ha jól olvasok a sorok közt, valaki kellő anyagi forrás hiány bemegy a megfelelő területi kirendeltséghez, ugyanúgy tud jó és kvalifikált szakemberrel kontaktálni egy terapikus keretrendszeren belül is?
Igen, és fantasztikus kollégák dolgoznak nagy lelkesedéssel ezen a területen, és ez azért is fontos, mert hogy ugye sokszor oda kifejezetten kiszolgáltatott kliensek, paciensek kerülnek, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy ki gondozza őket, de az a nagyon jó ezeken a helyeken, hogy azon kívül, hogy mondjuk van egy egyéni terapeuta, pszichoterapeuta, aki dolgozik a klienssel, általában van egy pszichiáter is, és vannak még olyan specifikus csoportfoglalkozások, amiket szintén szakemberek vezetnek, amik mind-mind hozzátesznek annak az adott kliensnek a jólétéhez. Művészetterápia, relaxációs foglalkozások, és ez így mind együtt fog egy jobb állapothoz vezetni, nem beszélve arról, hogy sok olyan más ember között van, akinek esetleg vannak problémái, amiken dolgozik, ezeket egymással is meg tudják osztani, és ennek a közösségi ereje nagyon sokat számít. Mint hogy én nem egyedül vagyok abban, ami történik velem, hanem mások is, és hogyha én dolgozok magamon, akkor itt egy egész csapat dolgozik azért, hogy én jól legyek. Gondoljunk bele, ennek azért nagyon nagy motivációs bázisa van.
Mindjárt beszélünk majd a pszichiátriai kezelésről is, amikor valaki bentlokásos formában gyógyul, de van egy naív vagy álnaív kérdésem, hogyha valaki választhat a magánellátás és az állami közt, akkor mi szól egyik és a másik mellett? Tehát, hogyha meg is van mindehhez az anyagi fedezete, akkor miért érdemes magánellátáshoz fordulnia, ha érdemes?
Én ezt megint kicsit ilyen szociális oldalról közelíteném először, hogy ha a saját problémakörünk az még a saját jól tudunk funkcionálni a kapcsolatainkban, tudjuk a munkánkat ellátni, van egy támogató baráti körünk, akkor nem szükséges, hogy kihagyjunk akár mondjuk több hetet vagy hónapot a rendes életmenetből, hanem és ha még meg is tudom engedni magamnak anyagilag, akkor ki tudok fizetni egy magánellátást. Így lehetőséget biztosítok arra, hogy azok, akiknek esetleg ez nem fér bele a keretükbe, mert hát ez nagyon drága egy hosszú távú pszichoterápia, azok viszont minél hamarabb kerüljenek sorra, minél hamarabb megkapják a megfelelő ellátást, illetve ha ennek a súlyossága, vagy pedig maga a probléma, amivel küzdök is, azt igényli, hogy ez egy hosszabb távú és csapat által végzett ellátás legyen.
De jól sejtem, a magánellátásban is egy jól kvalifikált szakember esetén azért elég hosszú a várólista.
Igen, sajnos most jelenleg az a helyzet, hogy klinikai szakpszichológusokra és pszichoterapeutákra több hónapot, nem ritkán fél akár egy évet is várakozni kell. És ez
ennek
nagyon sokszor
a telítettség
az oka, és nagyon sokszor elveszik ebben a kliens, mert neki fut egyszer, kétszer, háromszor, és amikor a negyedik terapeuta is azt mondja, hogy fél évet vagy egy évet várni kell, elmegy a kedvük, mert úgy érzik, hogy nekem akkor már senki sem segít, akkor én nem is vagyok fontos, és én arra bátorítok mindenkit, aki hasonló helyzetbe kerül, hogy próbálja meg ne így felfogni, hogy nem arról van szó, hogy minden szakember el akarja utasítani, ebbe semmi személyes nincsen. Egész egyszerűen egy ilyen hosszabb távú folyamatra van, hogy várni kell. Én addig azt tudom javasolni, aki ilyen helyzetbe kerül, hogy menjen el addig egy mondjuk egy tanácsadási folyamatba, egy fenntartó tanácsadási folyamatba, ahol arra,
amiről
igen, addig szerződjön arra az adott szakember, hogy amíg ő eljut a neki megfelelő pszichoterapeutához, addig se romoljon az állapota, tehát ne az történjen, hogy aztán már egy sokkal rosszabb állapotból kell a szakembernek őt kivezetnie, hanem addig is legalább a hétköznapok feszültségét ossza meg egy szakemberrel, ne menjenek nyilván ott bele a legmélyére az édesanyával, édesapával való problematikus kapcsolat feltárásába, hanem egy ilyen szupportív folyamatban erőforrás központúan segítsék kivárni, amíg ő a megfelelő ellátást megkapja.
Végezőül egyre válaszolj még, hogy azért most már majdnem 40 részen keresztül beszélgettünk ilyen-olyan szakemberekkel, ilyen-olyan tünetegyüttes vagy pszichológiai zavar kapcsán, hogy ha valakinek ma Magyarországon problémája van, lett lényen az egy szorongásos zavar, vagy egy komoly pszichiátriai tünetegyüttes, mire számíthat itt Magyarországon, mondjuk egy ilyen európai elhelyezkedés, vagy összehasonlítás vonatkozásában? Jók a kilátásai, tulajdonképpen záros határidőn belül egész biztosan tud kapni segítséget, és kecsegteti őt valami fajta gyógyulás vagy javulás?
Amit én hallok, látok kollégáktól, kliensektől, itt magyar viszonylatban is lehet segítséget kapni. Egyébként szerintem a magyar pszichológia, pszichiátria, pszichoterápia elképesztő módon fejlett, nagyon korszerű módszereket, eszközöket alkalmaz. Természetesen, ahogy utaltam is rá, mindig érdemes azért utána néznünk, ha úgy elbolyongunk, hogy mit keresünk, akkor keressünk pszichoterápiás vagy pszichológiai központokat, mert ott már akit felhívunk is segít eligazodni, hogy merre menjünk. De én azt gondolom, hogy néhány héten belül sikerül megtalálni a megfelelő szakembert. Van, hogy ez elhúzódik hosszabb időre, itt meg sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a kliens kitartásán is múlik, hogy mennyire megy ezen az úton végig, és én arra bátorítok mindenkit, hogy tényleg, ha úgy érzi, hogy nincs jól, akkor tegyen ebbe bele energiákat, mert végső soron azért saját magunk vagyunk felelősek a jól létünkért. Természetesen ez a teljesen más, hogyha gyerekekről beszélünk, vagy olyan személyekről, akiknek nincsen betegség belátásuk, ott a környezetre hárul egy nagyobb feladat, hogy támogassák azokat akár szerhasználó, vagy más olyan pszichológiai vagy pszichiátriai betegségben, mentális zavarban érintett személyeket, akik saját maguktól nem jönnek rá, hogy mennyire nagy szükségük van segítségre. Mi magunk is akkor hozzátartozóként elmehetünk segítséget kérni, és a szakemberek a segítségünkre lesznek, hogy merre induljunk, mit csináljunk, milyen eszközökhöz folyamodjunk, tehát ne csak azt csináljuk, hogy malmozunk, hogy a másik végre mikor fog valamit csinálni, hanem akkor mi magunk is elkezdhetünk egy folyamatot, amin belül útbaigazítást kapunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Kovács Orsolya után jöjjön Orbán Fanni, aki a magán és állami szektorban szerzett szubjektív tapasztalatairól mesél nekünk. Azt mondtad, hogy neked nehéz gyerekkorod volt. Az miben állt?
Hát a szüleim közti kapcsolat az nagyon viharos volt, és ők nem voltak összeházasodva, de több mint 10 évig együtt voltak, és amíg apa el nem költözött tőlünk, hogy nem váltak külön, az előtte lévő 4-5 év az nagyon kaotikus volt.
Az mit jelent?
Nagyon sokat veszekedtek, bizonytalan anyagi helyzetünk volt, és ezáltal nagyon sok olyan szituációt kell egy gyerekként átélnem, ahol a biztonságérzetem nem volt meg. Már valahogy így fiatalon is ez a túlélő ösztön bennem volt, hogy ne a szőnyeg alá söpörjem, vagy ne roskadjak bele a gyerekkoromba, hanem akkor tenni valamit.
Kihez fordultál segítségért? 18 évesen, hogy kezdted?
Én magánpszichológushoz jártam először hosszú
hetente
évekig.
Hetente egyszer?
Igen, igen.
Milyen volt a terápiát alkalmaztak?
Sématerápia volt, és pszichodráma csoportba is jártam. Az már egy csoportos.
Hatásos terápia. Volt, vagy volt azért hiányérzeted?
Volt.
Mi volt a baj?
Nagyon sokszor azt éreztem, hogy nem halad a terápia, hogy nincsenek felismeréseim, és hogy csak ugyanazt ismételjük, amit már eddig is tudtam.
Ez a szakember hibája volt, vagy ez a módszer nem volt neked testhez álló?
Szerintem a módszer se biztos, hogy szerencsés volt nekem, és hogy a szakember, azt nem mondanám, hogy hibázott a szakember, hanem valahogy nem volt meg köztünk a kémia, vagy hogy egyszerűen nem tudott nálam eredményeket elérni.
Te menet közben is érezted mindezt? Tehát, hogy valami nem klappol?
Igen, éreztem, hogy úgy jövök ki egy magánterápiáról, hogy nincs semmi változás.
Jelezted ezt felé?
Volt, hogy igen.
Hogy reagált mindenre?
Nekem az összes magán pszichológusom, terapeutám az mindig azt éreztem, hogy ilyen nagyon neutrálisak, hogy így semmi konkrétumot nem mondtak soha, mindig csak kérdeztek, és hogy én válaszoljam meg a saját kérdéseimet, és igazándiból válaszokat nem kaptam.
De nem ez lenne egy jó terapeuta dolga? Hogy közömbös és rávezet, célzott, ügyes, módszeres kérdésekkel a saját magad felismeréséig.
Igen, de szerintem van az a pont, ahol már szembesítenie is kell.
Neked ez hiányzott, úgy érezted?
Igen, igen.
Arra tudsz utólagos magyarázatot adni, hogyha mégis azt gondoltad, hogy valami nem oké, mármint a terápia során. Miért ragaszkodtál mégis hozzá, vagy hozzájuk?
Igazából többször váltottam magán terapeutát, de mindegyiknél így szinte ugyanez volt a tapasztalatom, és úgy voltam vele, hogy hát akkor ez ilyen, ez a terápiás folyamat, hogy ez egy ennyire lassú, ennyire nehezen beérő folyamat, és mindig úgy voltam vele, hogy jó, még várok egy kicsit, még egy alkalomra elmegyek, vagy még egy terapeutát kipróbálok. Amíg nem jutottam el Tündérhegyre, én addig nekem magamtól eszembe se jutott volna, hogy van valamilyen diagnózisom. Hogy tényleg csak az volt bennem, hogy igen, nehéz gyerekkor, ezzel foglalkozni kell, de az, hogy ez egy maradandó diagnózis, vagy látható tüneteket okozott volna, az eszembe se jutott nekem, és ezt senki nem is mondta, amíg nem érkeztem el Tündérhegyre.
Ott tartunk, hogy több terapeutát elfogyasztottál, úgy igen. Érezted, hogy nem sikeresek ezek a terapeuták, vagy ezek a terápiák. Mi volt a következő lépés, vagy a váltó gondolat, hogy neked valami más módszerrel kellene próbálkoznod?
az az volt, hogy már 2 éve nagyon magas szorongásom volt, és azt tényleg éreztem, hogy egyre-egyre inkább szorongok, és hogy egyre nehezebbek a hétköznapok, és már kezdtem így teljesen belátni azt, hogy ahova eddig jártam terápiák, azok nem elég hatásosak nekem. Szóval valami más utat kell keresnem, vagy valami átfogóbb terápiát, mert hogy nekem ezek így nem használtak. Nagyon sok félelem volt bennem, hogy mindenben nehézséget, problémát láttam, és úgy éreztem, hogyha kisebb vagy nagyobb nehézségekkel egyszerűen nem bírok megbirkózni, hogy agyonnyomnak a problémák, a nehézségek. Én kétségbeesett voltam. Hogy oké, hogyha ezek nem, ha ennyi év munkája nem, akkor hogyan tovább? Akkor mi az, ami még segíthet?
Kihez fordultál segítségért? Interneten kezdtél el böngészni, vagy tapasztalati úton jutottál el valahova?
Én tapasztalati úton, vagy hát valakitől hallottam Tündérhegyről, és akkor úgy utána néztem, és elmentem az első interjúra.
De először a SOTÉ-n voltál, nem?
Igen, igen. Amikor hallottam Tündérhegyről, és arról, hogy létezik az állami pszichoterápia, amit mindenki meg tud engedni magának, elkezdtem én nézegetni, hogy Tündérhegyen kívül még milyen lehetőségek vannak. És a SOTÉ volt a másik, ami nagyon szimpatikus volt, és így oda is elmentem interjúra. Oda előbb kaptam időpontot.
Ez hogy néz ki? Oda kell menni, és személyesen kell valami időpontért folyamodni, neten kell bejelentkezni, hogy jut el az ember, milyen fázisokon keresztül, hogy először szakember lássa, és most már az állami ellátórendszerről beszélek.
Igen. A SOTÉ-n ez úgy működik, hogy a honlapon található telefonszámot kell felhívni, és ott kell kérni egy interjúra egy időpontot. És akkor már az interjún jelentsz meg a SOTÉ épületébe. A Tündérhegyen pedig úgy működik, hogy ott az év minden szombatján van interjús felvétel, és oda egy háziorvosi beutalóval minden szombaton oda lehet menni. És oda nem kell bejelentkezni, semmi, csak szombat reggel odamész ezzel a háziorvosi beutalóval, és kivárod a sorodat, és megtörténik az interjú.
A SOTÉ-n milyen lehetőségekkel kecsegtetik az embert?
Oda mész, egy terapeuta behív a rendelőbe, és ez igazándiból egy beszélgetés, ahol megkérdezik tőle a terapeuta, hogy miért vagy itt, mi a panaszod, miért érzed úgy, hogy szükséged lenne erre a terápiára.
Mit tudnak ők kínálni?
A SOTÉ-n van egy 4 hetes befekvős terápia, és ott vannak 2 hetes bejárós terápiák is, ami azt jelenti, hogy nappali kórház, hogy...
És este a saját ágyadba alszol.
Igen.
Ez a 2 hetes. A 4 hetes, amikor te elzártan befekszel.
Igen, és a SOTÉ-n ott 4 hétig bent vagy a SOTÉ épületében, nem jöhetsz ki.
Ez nem valósult meg egyik se, ugye? A te esetedben.
Nem.
Ez mi múlott?
Azon, hogy Tündérhegyre előbb kaptam időpontot, mert ott kisebb volt a várólista, hogy bekerüljek, és nekem nagyon fontos volt az, hogy már annyira rosszul voltam, hogy minél előbb kellett segítség, és plusz pedig az, hogy a SOTÉ-n kicsit elriasztottak a kórházi körülmények, mert ott tényleg egy kórházi épületnek az egyik folyosója ez a pszichoterápiás részleg, és mellette van a zárt osztály, a pszichiátria, stb. Míg a Tündérhegyen viszont az Budakeszinek ilyen erdős, nagyon nagy udvar, kerttel rendelkező épület, ahol csak a Tündérhegy, a pszichoterápia van, és tényleg olyanok a körülmények, mint egy gyerek nyári táborba.
Meddig voltál benn?
3 hónapot.
Ennyi az előírás, vagy ez személyre szabott?
3 hónapos a, a tündérhegyi terápia úgy van összerakva, de ugye ezek az állami pszichoterápiák úgy működnek, hogy te, ha szeretnél, bármikor haza tudsz menni, vagy hogy abba tudod hagyni a terápiát.
Ez két különböző dolog, mert abba tudod hagyni, és haza is tudsz menni. Tehát a hazamenetel az nem involválja azt, hogy be is fejeződött, ha jól sejtem. Tehát úgy gondolod, hogy most telítődtél, haza tudsz menni egy-két napra? Vagy
nem.
Visszatérsz?
Az úgy nem működik. Nem. Szóval a szabályokat, azokat nagyon szigorúan veszik. Tündérhegyen amúgy péntek szombatra hazaengedtek. Ott úgy van, hogy pénteken délután egykor ér véget a foglalkozások, és akkor kötelező hazamenned, és vasárnap este 8-ra pedig kötelezően vissza kell jönnöd.
Ez 3 hónapon keresztül.
Igen.
Ugye ez egy 60 férőhelyes intézmény.
Igen.
És 3-4 beteggel foglalkozik egy szakember.
Egy szakembernek van 3-4 egyéni betege. Mert vannak csoportos foglalkozások és egyéni terápiák.
A csoportos foglalkozások azok miről szólnak? Hogy néz ki?
Van pszichodráma csoport. Én is ebbe voltam, mert úgy van, hogy szocioterápiás csoport van tündérhegyen, analitikus csoport, mozgásterápia, művészetterápia és a pszichodráma. Ezek a csoportos foglalkozások, és minden beteget 2 csoportba osztanak be. Ezt az órarendet megkapod aznap, amikor befekszel az intézetbe. És a pszichodráma csoport az úgy néz ki, hogy 10-12-en vagyunk mindegyik csoportba, először egy körbe ülünk a terapeutákkal együtt, és van egy ilyen megosztásos kör, hogy kivel mi történt abba a pár napba, míg be van most ott tündérhegyen, és utána kiválasztunk a csoport közösen egy embert, aki aznap szerepelni fog. És egy ilyen pszichodrámás foglalkozás az olyan, hogy van egy szereplő, és az ő traumáját vagy helyzetét, amit fel akar dolgozni, a színpadra visszük. És a többi csoporttársát pedig ő úgymond berakja szerepekbe. De lehet ez egy érzés, egy konkrét személy, egy szituáció, hogy mondjuk, ha szeretné feldolgozni, hogy anyukájával veszekedett múlt héten, akkor kiválasztja, ki legyen az anyukája, ki legyen az apukája, egy-egy érzést, és így egy ilyen drámajáték bontakozik ki.
És ez szakemberek felügyelete és jóváhagyása mellett.
Abszolút.
Neked milyen fajta hozzáadott értékkel bírt mindez, ahhoz képest, amikor egy szakember hallgatta a te vívódásaidat és lelki életedet?
Ugye itt a csoportos foglalkozáson az nagyon jó, hogy látod mások mikbe vannak, hogy mások mit éreznek, vagy van egy-egy mondat, ahogyan valaki reagál, és az elindít benned valamit. Még ugye ez az egyéni terápián pedig csak én beszélek, és nem tudok más nézőpontot meghallgatni. Minden nap több terápiás csoportod, órád van, és ott úgy mondják, hogy az egész környezet terápiás. Hogy amikor éppen nincsen csoportos foglalkozás, akkor is igazándiból a betegekkel, amikor vacsoráztunk, ebédeltünk, vagy volt, hogy este társasoztunk, kiültünk beszélgetni a kertbe, az is mind terápiás jellegű volt, mert hogy ott mindegyütt bajtársak, sorstársakként tekintettünk egymásra, és 3 hónapig folyamatosan volt terünk és időnk arra, hogy a terápiával foglalkozzunk, és hogy olyan gondolatok is kialakuljanak, amik eddig nem, amire eddig nem volt idő vagy tér.
Nem ijesztő egy ilyesfajta szervezett intézményen belül gyógyulni? Tehát nyilván ezek tévhitek meg prekoncepciók, de hogy az emberek fejében az van, hogy amikor valakinek már elvonulásra van szüksége, és egy ilyen zárt helyen kell, hogy gyógyuljon, azért az már egy fokozottabb súlyosságot mutat. Téged ilyen értelemben ez megrettentette, hogy ilyen helyen, ilyen keretek közt kell gyógyulnod?
Engem nagyon. Igen? Én borzasztóan féltem az elején. Rettegtem.
Mitől?
Nagyon. Egyáltalán nem voltam abban biztos, hogy nekem ez kell, hogy ez egy jó döntés, hogy én kitaláltam, hogy tündérhegyre megyek, vagy hogy ez egyáltalán valid, hogy nekem szükségem van egy ilyen szintű segítségre. És az, hogy tényleg 3 hónap, hogy az nagyon-nagyon hosszú, főleg az elején nagyon hosszú időnek tűnik, és az, hogy így elzárva, és már én nagyon féltem, amíg be nem kerültem, hogy milyenek lesznek a betegtársaim. Én attól féltem a legjobban. És volt is olyan, aki talán először megijesztett egy kicsit, vagy azt láttam, hogy új, még rosszabb állapotban van, mint én. És nyilván történtek is, mindig valami történik az osztályon, így 60 beteggel, és nekem az nagyon sokat segített, hogy az elején el kellett döntenem, hogy most én ezek a körülmények, vagy tényleg megrettentenek, hogy én egy pszichoterápiás intézetbe vagyok beteg 3 hónapig elzárva, vagy tényleg úgy nézek rá, hogy ez a gyógyulásom érdeke, és hogy én magamért vagyok itt, hogy jobban legyek, és ezt magamért teszem.
És ilyenkor ti össze is vagytok zárva, gondolom, nagy kórtermekbe, szóval ez nem úgy néz ki, mint egy hotelbe, hogy mindenki külön szobába.
Nem. Itt 4-5 fős szobák vannak. Igen, és 4-5 fős szoba, ahol volt egy íróasztalunk, 4-5 ágy, és egy fürdő.
Azért ez is megterhelő tud lenni, pláne ilyen intervallumban, hogy 3 hónapig vagy kénytelen máshogy alkalmazkodni.
Igen.
Mikor lendült mindez át abba, hogy jó helyen vagy?
Hát nekem így az első 1 hét az borzasztó volt, és folyamatosan az volt bennem, hogy na jó, csomagolom a bőröndöt, és megyek haza, hogy nekem ez így nem jó, és rettegtem, és féltem, és hál' Istennek ott maradtam, kibírtam, és körülbelül 1 hét után fordult nálam át, hogy megszoktam, hogy másokkal alszok egy szobába, elkezdtem nyitni a többiek felé, barátkozni, a terápiák az első pillanattól már azt éreztem, hogy van haszna, hogy akit én egyéni terapeutámnak kaptam, és itt az egyéni terápiák heti 2-szer volt 20 perc. És az első 20 percnél már azt éreztem nála, hogy úristen, hogy annyit adott, mint az elmúlt 10 év.
Ez mi múlott?
Terápiája. Biztos, hogy nagyon-nagyon jó szakember volt, és valahogy biztos, hogy azt is tudta, hogy hogyan kell velem bánni, hogy milyen segítséget kell alkalmazni.
Az életed, vagy a korábbi életed szervezése, az mekkora kihívás elé állított, nevezetesen, hogy a munkahelyet például fel kell függeszteni 3 hónapra, a családi vagy a magánemberi viszonyrendszereket ilyen értelemben azért valamilyen szinten takaréklángra kell tenni 3 hónapig. Ez járt-e valamifajta próbatétellel a te esetedben?
Igen. Én nekem talán a legnagyobb nehézség ezzel az volt, hogy amikor én bevonultam Tündérhegyre, én ezt nem mertem elmondani a szüleimnek. Én egyedül lakok, nem velük, de hogy nem mertem elmondani nekik, mert nagyon féltem, hogy elítélnek, hogy nem értenek meg, vagy hogy próbálnak lebeszélni róla, elveszik a kedvemet még azelőtt, hogy egyáltalán bemernék menni, és én több hétig még titkoltam.
Mit mondtál, hol vagy?
Az, hogy sporttáborban.
Ki tudta azt, hogy te ott vagy?
A barátaim tudták, és ők támogattak nagyon. Senki nem értett talán egyet 100%-ba velem, hogy nekem ide be kell mennem. A barátaim se, de hogy ők úgy támogattak, hogy ha én ezt érzem, akkor menjek, de hogy szerintük nem ennyire súlyos az én helyzetem. és a munkatársaimnak sem mertem először elmondani. Ott is titkolóztam, csak a főnökömmel beszéltem meg, akinek ugye el is kellett engednie.
Mert azt hitted, hogy azt fogják mondani, hogy egy ciki vagy, hogy veled valami baj van?
Én nagyon szégyeltem Tündérhegy előtt azt, hogy rosszul vagyok, hogy vannak problémáim, a pánikrohamaimat én úgy vittem le, hogy nem vették észre, akár a munkahelyen. Én nagyon szégyeltem, nem mertem ezt mondani. Ugye ez egy feltáró terápia, és az egyik nagy dolog, amire rájöttem, az volt, hogy érzelmileg még nem váltam le a szüleimről. 17 éves korom óta egyedül lakom, elköltöztem otthonról, és mégis érzelmileg nem vagyok róluk leválva, és ez a kettő teljesen különböző dolog, és én ezt eddig nem tudtam. És hogy ez mekkora terhet jelent, hogyha valakinél nincs meg ez a leválás. És ezen dolgoztam nagyon sokat. A másik legnagyobb felismerés pedig az volt, ami mindennek kihatással volt, hogy nem tudok kapcsolódni a nehéz érzéseimhez. És hogy gyerekkorom óta elfojtom leginkább a dühömet és a nehéz érzéseimet.
Ezeket te mondtad ki, vagy szembesítettek vele a szakemberek ott a Tündérhegyen?
Szembesítettek.
Tehát ezt konkrétan így elmondták?
Igen.
Face to face?
Igen.
Tudomásom szerint kevert személyiségzavarral rendelkezel. Igen. Ezt is így megmondták?
Igen, ezt a 3 hónap végén a záró jelentésemben volt a diagnózis.
Azok kedvéért, én is ezek közé tartozom, akik nem tudják pontosan, vagy sejteni vélem csupán, hogy mit jelent a kevert személyiségzavar, elmondott pár mondatban?
Igen. A kevert személyiségzavar azt akkor kapja meg valaki, hogyha több személyiségzavarból vannak vonásai, de egyikből sincsen annyi vonása, hogy teljesüljön az a személyiségzavar.
Neked hány van?
Nekem 5-ből van vonásom.
Elmondod, hogy mik ezek?
Igen. A dependens.
Tehát a függő.
Igen. A függő, a szorongó, a kényszeres, narcisztikus. Még kértem valamit?
4-et mondtunk. Függő, kényszeres, narcisztikus.
Szorongó. Azt mondtam?
Igen.
Akkor csak 4-ből.
Akkor csak 4 van? Igen. Na, más poroltunk egyet. Látod, milyen jó, hogy más poroltuk. Azért ez ijesztő, amikor így elmondják, hogy kevert személyiségzavar, nem? Tehát ennek van egy ilyen melbevágó része, gondolom én.
Nekem nem, nekem megnyugvást.
Tehát, hogy végre adom. Tudod az okot?
Igen, hogy mi az, hogy ezek nem csak az én tév eszméim, hanem tényleg ennek van egy neve, egy leírása, és ezáltal kaptam kapaszkodókat is. Hogy akkor hogyan tovább.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt a Lélekben, ezúttal Kovács Orsolyával és Orbán Fannival. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében is köszönöm Lehocki Míriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Most elmegyünk nyári szünetre, őszig a sorozat legsikerültebb darabjaiból hallhatnak egy ismétlő válogatást. Találkozunk szeptemberben, immár egy új műsorral, itt, a Klubrádióban. Mindenkinek kellemes nyarat kívánok, viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.